a predestináció utant is vizsgálták ezen a nemzetközi Calvin konferencián.
A predestináció után, ha Calvinról van szó, akkor ilyen örökzöld témaként jelenik meg. Ezt a témát egy érdekes kutató mutatta be, aki latin és ófrancia szövegeket vetett össze Calvintól, illetve a kortársaktól. De Boer professzor az a személyiség, aki fölvállalta, hogy még kiadatlan kéziratokat ad közre, és a közelmúltban éppen a Magyar Református Egyház zsinata előtt mutatta be Calvin Ezékiel prédikációnak az első kötetét, aminek az a külön érdekessége, és azért éppen itt történt a bemutatás, mert Nagy Barna egykori sárospataki, majd később budapesti professzornak a munkája is benne van. Nagy Barna arról volt híres, hogy ő tudott ófranciául, de nem csak ófranciául, hanem meg tudta fejteni Calvin ófranciául és gyors írásban leírt prédikációit. Tehát ez egy kettős nehézségben, a gyorsírás jelzés rendszere azért az egy sajátos logika vagy észjárás szerint történik. Ebben elmélyült Nagy Barna professzor úr, és átírta ezeket, úgyhogy De Boer professzor ezeknek a jegyzeteknek, fordításoknak a felhasználásával adja közre ezt. No hát, őt így ismertük erről az oldaláról, és a predestináció tan állomásait, fejlődési vonalát mutatta be ebben az előadásban, és úgy gondolom, hogy még mindig nincs lerágva ez a csont, mert a kiválasztás és a kiválasztottság, az Isten elhívó és szolgálatba állító munkája az Calvin egész életét behálózta, és hát azt kell látnunk, hogy a különböző életszakaszaiban azért fejlődött ez a tanítás, és az a merev kettős predestináció, hogy Isten eleve kárhozatra vagy eleve üdvösségre rendelt valakiket, azért ez sokkal árnyaltabb Calvinnál, mint ahogy leszokták egyszerűsíteni. Úgyhogy ezt nagyon szépen részletezte a professzor úr. Volt még egy másik holland előadó is, Frank van der Poel, aki Calvinnak a német a földi arcát mutatta be, és azokat a holland kapcsolatokat elevenítette fel, amelyek a 16. században is, és azután is a holland protestantizmust éltették, úgyhogy nagyon sok részlettel, személyiségnek a bemutatásával, irányzatoknak a föltárásával bizonyította ezt a holland előadó.
A Calvin konferencián a külföldi előadók mellett természetesen magyarországiak is voltak, egy párat már említettünk, és természetesen a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről is többen érdekes előadásokat tartottak.
Fazekas Sándor kollégám, aki a Calvin évek alkalmából Calvin időszerűsége címmel egy tanulmánykötetet is szerkesztett. Az első napon tartott előadás Calvin szociáletikájáról, és annyira a mához beszélt, hiszen azok a gondok, amivel Calvin küszködött, akár a menekültek ügye, akár a hitel, az uzsorakamat, a szociális válsághelyzet, a szegénység és az elszegényedés problematikája, az nem is kellett áthallás hozzá, hiszen ezek a kulcsszavak ma is sajnos jelen vannak az életünkben. Aztán nagyon izgalmas előadást tartott a egyháztörténet területéről Hölcsik Richárd kollégám, aki a 16. századi magyar Calvin recepcióról beszélt, és hangya szorgalommal összeszedte azokat az adatokat különböző könyvtári listákból, amelyek bebizonyítják, hogy Calvin művei a legkülönbözőbb pontjain az országnak, illetve Erdély legkülönbözőbb pontjain megjelentek, és nemesi, illetve közkönyvtárakban megőrizték a listák, hogy milyen Calvin művek jutottak el Magyarországra. Ez azt bizonyítja, hogy Calvinnak volt direkt hatása is, volt indirekt hatása. Úgyhogy egy közhiedelembe átment tételt cáfolt meg, ami nem kisebb egyháztörténésztől származott, mint Révész Imrétől, hogy aki azt állította, hogy Calvin művei egészen későn terjedtek el Magyarországon, és igazából a 17.-18. század volt az, ami meghozta, hogy tömegével ismerték meg, vagy nagyobb mennyiségben. Ezt Hörcsik Richárd tényleg sok adattal, több oldalról bizonyította, hogy Calvinnak a jelenléte a 16. században már kézzelfogható volt, és amikor a század derekán tényleg szétvált a Luther és a Helvét irány, akkor ez nem véletlenül történt. Felsorolta azokat a diákokat, akik vagy rövidebb, vagy hosszabb ideig jártak Genfben, akár Wittenbergből mentek át, akár Strasbourgból mentek át, személyesen hallhatták Calvint, lehetett benyomásuk, hozhattak műveket, illetve Wittenbergben is vásároltak olyan könyveket, amelyek Calvin kötetei voltak, és azzal tértek haza. Hát nagyon gazdagon illusztrálta ezt, és hát abszolút nem kell szégyenkeznünk a művelt nyugat és a nyugati protestantizmus előtt, hogy Calvinnal mi hogy álltunk, mert tényleg ez a Révész Imrei mondat egy kicsit elhamarkodott volt.
Ön is tartott előadást, mégpedig a Calvin és az Istentisztelet címmel. Miért olyan különleges az Istentisztelet szerepe Calvin gondolkodásában? Egyáltalán hogyan viszonyult Calvin János az Istentisztelethez?
Calvin úgy gondolt az Istentiszteletre, mint ahol megmutatkozik mindaz, amiért ő harcolt. Tehát azok a dogmatikai felismerések, vagy nagy teológiai felismerések, amelyekre ő rájött a Szentírás alapján, azok számára akkor értek valamit, hogyha ez az istentiszteleten nyilvánvalóvá vált, és ez nem csak megszólalt az istentiszteleten, hanem életté is vált, és átment a gyülekezet tagjainak a gondolkodás módjába, életfolytatásába. Ezt ő úgy nevezte, hogy ez a megszentelődésnek a folyamata. Ebben döntő szerepe volt az istentiszteletnek. És a calvini alapelvek között elsődleges volt, hogy szívvel és értelemmel kell az Istenhez fordulni, a szív belső hódolatával, és megérteni azt, amit ő üzen nekünk. Ezért ebből egy csomó minden következett, hiszen ehhez szükség volt a Szentírásra, a Szentírás magyarázására, a Szentírás olvasására, ehhez az iskoláztatásra, mert meg kellett tanulni olvasni, az ige jelenlétére az istentiszteleten, amelyik nem csak azt jelenti, hogy egy rövid textust olvasunk föl, vagy egy hosszabb történetet, hanem azt, hogy a Zsoltár éneklésben, ami konkrét ige, azokban a szövegekben, például a Mi Atyánkban, ami a Jézustól tanult imádság, az egész istentiszteletet hassa át az az igei légkör, amelyik fölvezet a csúcspontra, az úrvacsorára, a látható igéhez, ahol a szimbólumok, a jelrendszer segítségével egy más oldalról is megérint bennünket az Isten igéje, a Krisztus váltság művének az értéke. Calvin úgy gondolta, hogy minden, amit kegyességnek, kereszténységnek gondolunk, az istentisztelettel egyenértékű. Ezért az istentiszteletet ő nem csak abban a vasárnapi egy órában képzelte el, vagy kettőben, amit rászánt a gyülekezet, hanem az élet istentiszteletében gondolkodott. Annyit ér az istentisztelet, amennyi abból megvalósul a hétköznapokban. És ez az áthatás, ez foglalkoztatta őt, úgyhogy az ő eszménye az volt, hogy minél sallangmentesebben, mindenféle liturgiai túlterhelés nélkül, egyszerűen, érthetően, anyanyelven közvetíteni azt az igét, amit az Isten adott, és erre tudjon válaszolni megint csak egyszerűen, közösségileg, nem valami nagy, magas művészettel, hanem legegyszerűbb adottságokkal is tudjon válaszolni az ember énekben, imádságban, adakozásban, mint ami adakozást úgy nevezte Calvin, hogy a cselekvő imádság. Tehát, hogy van énekelt imádság, van mondott imádság, és van cselekvő imádság. Nagyon szép hármas gondolat ez. Tehát a reformátori gondolatainak a gyakorlatba átültetését szolgálta az istentisztelet.